kisújszállásról, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jobb pályán mottóval szervezi meg július 23-a és 28-a között a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, ismertebb nevén Tusványost, az erdélyi Tusnádfürdőn. Sándor Krisztina, Tusványos politikai programfelelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elmondta, az idei mottó erősítőjelzőként fizikai és közéleti politikai értelemben is helytáll, és a Kárpát-medencei magyarság korábbinál jobb helyzetére utal. Ha kicsit körülnézünk a szomszédságban, Európában, a világban, akkor kijelenthetjük 2024-ben, hogy mi most egy jobb pályán vagyunk, fogalmazott. Közölte, az idei panelbeszélgetések 4 fő témakör köré csoportosulnak, az aktuális politikai folyamatok, a háború és béke kérdése, a gazdasági helyzet, valamint külön témakörként nagyobb hangsúlyt kapnak a zöld témák, mint a klímaváltozás, energiahatékonyság, zöld átállás. A politikai témák között a júniusi és az őszi választások, a Magyar Uniós Elnökség a kiemelt. A nemzetpolitikai kerekasztalt is megtartják a Kárpát-medencei magyar szervezetek elnökeinek részvételével. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók munkája is hozzájárul ahhoz, hogy az államot az itt élő polgárok hazájuknak tekintsék, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányokkar 2024-ben végzett hallgatóinak oklevél átadó ünnepségén Budapesten. A közigazgatásban, a rendőrségnél, a katonaságnál, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban a szolgálat minősége határozza meg a polgárok viszonyát a saját államukhoz. Ugyanis az állam csak a tisztviselői, a közszférában dolgozók teljesítményével tudja szolgálni polgárait, mondta az ünnepségen Gulyás Gergely. A miniszter az alaptörvényt idézve hangsúlyozta, a polgároknak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesítése. Népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi, fogalmazott. Közlése szerint a Közszolgálati Egyetemen végzettek számára a diploma megszerzése jó kilátást jelent a gyors elhelyezkedésre. A kánikula elhúzódása miatt meghosszabbítják a szociális ellátásra vonatkozó úgynevezett vörös kódot, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, az eredetileg péntek éjfélig érvényben lévő intézkedést hosszabbítják meg július 18-a éjfélig. A vörös kód egy speciális eljárásrend, a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott embereket, hajléktalanokat. A jelzés másik célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a rendkívüli helyzetre, ismertette. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a regionális diszpécser szolgálaton lehet jelezni, ha valaki bajba jutott embert lát. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, egy átlagos napon 3300-3400 esetet látnak el az országban, a kánikulai időszakban ez a szám most 4000 körül van, ami 15-20%-os emelkedés. Ma már elmondható, hogy 100%-os a foglalkoztatottság a börtönökben, hiszen minden fogvatartott tanul vagy dolgozik, és senki sem ül tétlenül, fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Pál Halmán, a büntetés végrehajtás helyi vetőmagüzemének átadóján. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy mindenki, aki börtönben van és munkaképes, dolgozzon. Ennek két fontos célja van, egyrészt a rabok hozzájárulnak a saját fogvatartásuk költségeihez, másrészt segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben, különféle szakmák elsajátításával és a munka világának megismertetésével. Sport. A párizsi olimpiához közeledve megjelent az Öt karikán túl című könyv, amelyben Dénes Tamás gyűjtötte össze a nyári játékok legkülönösebb magyar történeteit. A szerző bemutatja a több mint fél ezer érem mögött rejtőző események hátterét, összefüggéseit, részleteit és a versenyzők történeteit is, mivel a másodpercek, méterek, pontok és gólok nem tudják teljesen visszaadni az olimpiák sokszínűségét. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gumoly felhőképződés, amelyekből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Észak-Dunántúlon 31 és 35 fok között, másút jellemzően 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Komárom városának kettészakításáról hallhatnak egy összeállítást. A trianoni Duna határ nyomán Komárom városa ketté vált. A Duna jobb partján az egykori új szűny helyén 1919 és 1939 között felépült Komárom újváros, amelynek népessége háromszorosára nőtt. A Rubikon intézet a témáról egy beszélgetést szervezett, ahol Szarka László, az intézet tudományos főmunkatársa, Számadó Emesével, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatójával és Újvári Gáborral, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársával elevenítették fel a város hányattatott sorsát. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves jelenlévők, a Rubikon intézet, amely a Rubikon folyóiratnak a kiadója, évek óta azt tervezi, hogy ne csak Budapesten folyjon az a munka, amit mi úgy szoktunk megfogalmazni, hogy a tudomány nem elég művelni, a tudomány nem elég írni, nem elég oktatni, hanem népszerűsíteni is kell. Mi tehát vállaltan egy tudomány népszerűsítő intézmény vagyunk, és nagy örömünkre szolgál, hogyha az ország különböző pontjain, legutóbb például Kalocsán, Zalaegerszegen is fogadnak bennünket, és ott próbálunk olyan beszélgetéseket szervezni, ami részben a helyieket is érdekli, részben viszont az országos és az összmagyar nyilvánosságot is érdekli. Külön szeretném köszönteni a mai két meghívott vendégünket, Számadó Emese igazgatóasszonyt, aki 25 éven keresztül műveli azt, amit művelnie kell. Mára ennek a bonyolult városnak, a kétparti Komárom történetének az egyik legjobb tudója, és az a kiadványsorozat, az a kiállítássorozat, amit ő itt letett az asztalunkra, azt gondolom, hogy példamutató, és már csak ezért is érdemes volt a Rubikon intézetnek eljönnie, hogy itt ebben a látványos, pompás Brigiocio öröksége látogató központban az éppen nemrégében átadott komáromi újvárosi kiállításhoz kötődően beszélgessünk arról, hogy milyen következményei voltak a trianoni határoknak az országon belül. Újvári Gábor, dr. Újvári Gábor, a Veritas Intézet főigazgató helyettese, aki az elmúlt évtizedekben egy páratlan gazdag tudományos pályát futott be, és ugyanakkor a Bécsi Magyar Intézet igazgatójaként rálátott arra, hogy nem csak az a fontos, hogy milyen önképünk van nekünk magyaroknak, hanem milyen a rólunk alkotott kép a szomszédságban. Az a magyar kulturális intézményhálózat, amely a világban működik, egy rendkívül fontos missziót teljesít, kérdés. Újvári kolléga úr ennek a kulturális külpolitikának az egyik legjobb tudója, és a város egyik kiváló országgyűlési képviselőjének, a korszak nagyszerű politikusának, a vallás és közoktatási miniszternek, Lebersberg Kúró életének és pályafutásának is a legjobb ismerője, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és őt most, mint Komáromit köszöntjük itt, hogy kicsit kitágítva a perspektívánkat beszéljünk erről az időszakról. Úgy gondoltam, hogy négy részre osztjuk a beszélgetésünket, és induljunk ki abból, hogy mi történik akkor, amikor az évezredek, évszázadok óta itt hömpölygő Duna váratlanul határfolyó lesz. Nem egyedüli helyzet ez, a Duna korábban az Iszterként, ugye a Limes folyóként szintén határfunkciót töltött be. Később a török időkben a 30-ad vámmal megvámoltuk mindazokat, akik a hódoltságból érkeztek Komáromba. Tehát Komárom számára nem teljességgel ismeretlen a határfunkció, de ez a határ, ami a 20. században, a 20. század elején kialakult, ez kétségkívül egy vadonatúj helyzetet okozott. Egy olyan helyzetet, ami Magyarország számára, amikor ez a 828 kilométer hosszúságú csehszlovák-magyar határ létrejött, és szétvágott rengeteg település, nem csak Komáromot, a falvaknak a közigazgatási határain keresztül ment, úgyhogy összességében 220 község körkörösen, 220 község nem tudta megőrizni a teljes területi egységét, de ez páratlan helyzet, ami Komáromban jött létre, hogy a város az éppen pár évvel korábban egyesülő város, a balparti és jobbparti Komárom tartósan ketté vált. Úgyhogy az első kérdés, amiről itt szeretném, hogyha a meghívott vendégeik elmondanák, hogy Ókomárom és Újkomárom, Észak-Komárom és Dél-Komárom, Csonka-Komárom és az Újkomárom, a viszonya ennek a két városnak hogyan alakult azáltal, hogy itt egy rövid ideig átjárhatatlan határ jött létre, később egy nagyon szigorúan ellenőrzött határ jött létre, és aztán fokozatosan ez a határ már a két világháború között is kialakított egy határrezsimet. 1930-ban fogadta el a két ország parlamentje azt a határstatútumot, ami szabályozta a személyi közlekedést, az áruútnak a szállítását a határon keresztül, tehát eltartott jó 10 évig, amíg rendeződött a határviszony. Az első kérdésem számadó MSZ-hez, hogy mennyire befolyásolta Komáromnak ezt a részét, az Újszörnyből lett újvárosnak az életét, az itt élő polgároknak az életét ez a határ?
Hát ugye, amit előzőleg mondott a Szalka László, hogy egyáltalán a határkérdés, hogy jelent meg a határ. Hát a tudatukban sehogyan nem jelent meg a határ az embereknek kezdetben. Ugye 1919. január 10-én a csehszlovák hadsereg megszállta a város északi részét, gyakorlatilag nem történt semmi a városban azon kívül, hogy jöttek-mentek ezek a cseh légiós egyenruhában, ilyen alpini olasz ruhában beöltözött katonák, akiket még úgy nagyjából katonának sem gondoltak az emberek. És hát mitől lett volna határtudat, hiszen ahogy itt elhangzott, 250 éve itt nem volt határ gyakorlatilag. Úgyhogy ebből kifolyólag például ez már február közepi történet, akkor már egy kicsit úgy jobban tudatosodott az emberekben, hogy mi a helyzet. Egy Nagy Ferenc nevű halászt agyonlőnek a Dunán, halászik. Hát nyilván nem, mit tudom én, mérőszalaggal ment ki halászni a Dunára. Elég nehéz azt tudatosítani valakiben, hogy csak a folyó közepéig lehet bemenni halászni. Kiabáltak neki a cseh katonák, nem értette, nem hallotta, ugye az lett a vége, hogy agyonlőtték. Ugye a csehszlovák megszálló seregek parancsnoka Luigi Piccioni, illetve Egidio Makalózó katonai parancsnoka a városnak is kifejezte utána a mélységes sajnálatát, de ez megtörtént, ez az eset, és gyakorlatilag talán ilyen apró nüanszok voltak azok, amelyek az emberekben tudatosították azt, hogy itt egy másik világ van. Meg hát a hídnak a lezárása. Ugye 1892-ben megépül az Erzsébet híd, 1896-tól egységes a város, az emberek jönnek, mennek, itt dolgoznak, ott laknak, iskolába járnak oda át, templomba járnak oda át, innen nősülnek oda, onnan pedig ide, tehát gyakorlatilag ez egy szerves egész, ugye nehezen lehet ezt megérteni, de ez olyan volt, mint Buda és Pest. Tehát, hogy azt is azt mondanánk, hogy a Duna középén ott a határ, hát nagyon sokan kétségbe esnének. És Tehát akkor, ahogy elhangzott, a Dunán a hídon való közlekedést lezárják, megnehezítették. A kettős birtokosok, mondjuk a észak-komáromiak, azok, akiknek Monostoron van birtokok, könnyebben átjárhatnak, egy ideig az iskolások átjárhatnak, a orvosok és a bábák átjárhatnak. De valójában a mindennapi emberek, a hétköznapi emberek nagyon nehezen vagy egyáltalán nem járhatnak át, és erről két megoldás születik. Az egyik a lakosság részéről, hogy a kommunikációt tartsák a rokonokkal, a túlparti rokonokkal, ez az átkiabálás a Dunán. Ugye 1919. júliusában az észak-komáromi, én ezt a észak- és dél-komárom meghatározást szoktam használni, remélhetően az égtájuk egy darabig nem változnak. Tehát az észak-komáromi rendőrkapitány egy felhívást tesz közzé, amelyben megtiltja, hogy a komáromi polgárok kimenjenek az Erzsébet hídnek a végére, és ott átkiabáljanak a Dunán. Ugye lehajolnak, és a víz viszi a hangot, mindig van valaki a túlsó parton. 1920-ban ez egy nagyjából 6000 fős lakossággal kell számolnunk, tehát mindig van valaki a túlsó parton, mindenki ismer mindenkit, ebben a komáromban, a másik komárom egy kicsit több a lakosság, de valójában valamiféleképpen ez a kommunikáció működik. A másikat pedig a hatóságok találják ki, ez az úgynevezett komáromi beszélgető. Nagyon sok újságcikk van erről, még az 20-as évek közepén is működik, hogy ennek az a lényege, hogy a határon, a Dunai hídon van egy drótháló, ezen van egy nagy kapu, illetve két oldalt a gyalog közlekedő kiskapuk vannak, és a nagy kapu az oda lehetett menni, minden nap meg volt határoz az időintervallunk, oda lehetett menni, és az emberek beszélgettek. És ez úgy működött, hogy korábban be kellett menni mindkét oldalon a rendőrkapitányságra, ott azt mondták, hogy a Kovács János néval a nem tudom, az Zsigmondy út 12 szám alatt holnap szeretnék beszélgetni. És akkor kiértesítették az illetőt, és akkor így történt a beszélgetés. Elképesztő, hogy milyen történeteket lehet olvasni. Például, amikor a még az utolsó pillanatban Észak-Komáromból átszökött Dél-Komáromba a főlegény az Észak-Komáromba maradt menyasszonnyal beszélget. A ott lévő hídőr alig tudott, hogy hova nézni, mert hogy azért mégiscsak egy ilyen intim dolog volt. Vagy például az édesanyja, aki Észak-Komáromban volt a lányával, aki Dél-Komáromban maradt beszélget, és a lány megígéri neki, hogy ez télen volt, hogy nyáron majd hozza az unokáit, és akkor láthatja őket, de most nem mer te elhozni, mert nehogy megfázanak, mert hogy tél van. Tehát elképesztő dolgokat produkált ez az élet, és maga a határ. De ami aztán végülis ennél sokkal tragikusabb volt, bár az emberi sorsoknál nincs tragikusabb, hogy a Észak-Komáromban van ugye minden adminisztráció. Onnan irányítják az egész várost, onnan irányítják az egész Komárom vármegyét. Azt is, ami Magyarországon maradt. És ennek az irányítása is rendkívül bonyolultá válik, hiszen idővel megtiltják ezt. Ugyanakkor dr. Jágyul a helyettes polgármester már január végén kicsit olyan előre jár a történetnek, január végén átdobja ide dr. Tóth Zsigmond főjegyzőt azzal a feladattal, hogy a újvárosi adminisztrációt irányítsa, mit irányítson, leginkább megteremtse, hiszen itt nincsen, tényleg nincsen semmi. Asztalos Béla Alispán, aki a vármegyét irányítja, ő a belügyminiszter határozott kérésére még sokáig ott marad a posztján, de októberben őt is aztán eltalácsolják, nem hajlandó letenni, vagy nem teheti le az esküt a csehszlovák kormányra, úgyhogy ő átjön, szintén áttoloncolják a Dunán, és akkor ő ezekben a helyiségekben, mert a méntelep az félig meddig üres ekkor, ezekben a helyiségekben kezdi el a vármegyének a szervezését. És nagyon sok mindenkit toloncolnak át, például dr. Szabó Kálmánt, városi tiszti főgyűrűt, akkor átjön szintén 19 végén, akkor itt alakítja tovább a várost dr. Tóth Zsigmonddal, vagy például F. Szabó Géza, korábbi polgármestert, kormánybiztost, és hát Alapi Gáspárt, őt majd 1921-ben. Thank you.
Ez azt jelenti, hogy a két város fokozatosan társadalmilag is kiegyenlítődött, vagy megmaradt az a jártelepi jellege a többség lakosságnak itt Komáromban. 1925-ig milyen folyamatok, társadalmi folyamatok zajlottak, még erre a röviden válaszolnak.
Ugye ez alapvetően egy katonai, illetve ipari település volt. És ezekkel az emberekkel, akik vagy önként jönnek át, vagy pedig áttoloncolják őket, gyakorlatilag megteremtődik a hivatalnok rétege ennek a városnak is, hiszen muszáj ezt a várost irányítani, muszáj a megyét irányítani, hiszen 1923-ig, amíg nem egyesíti Komárom és Esztergom Csonka vármegyéket, addig még vármegyei székhely is Komárom. Ez egy 7 utcás település. És a korszak végére ebből lesz egy 40 utcás település. Mindazoknak a városvezetőkkel, hivatalnokokkal, országgyűlési képviselőkkel és iparosoknak a segítségével, akikről majd még szó lesz.
Újvári Gábor, ezt a kérdést azzal kiegészíteni, hogy van egy sematikus képünk a trianoni Magyarország kezdeteiről, a gyors katonai revíziós lépéseknek a mérlegelése, a revíziós külpolitika megalapozása, a menekült hullámok befogadása. Mi az, amivel itt a komáromi történet mégis ki tudja egészíteni ezt a képet a trianoni Magyarországról?
Tulajdonképpen itt kicsiben lejátszódik az, ami nagyban, és ez kapcsolódik az előző kérdéshez, hiszen szó volt róla, hogy átjönnek, átküldik őket, vagy kitoloncolják őket Észak-Komáromból, és ide Dél-Komáromba települnek át. Ez tulajdonképpen a menekült hullámot szimbolizálja bizonyos szempontból, hiszen a mai számítások szerint mintegy 450 ezeren települtek át akkor megszártnak nevezett területekről a trianoni Magyarországba, ami az akkori lakosságszámnak több mint 6%-át tette ki. Gondolják meg, hogy ez milyen teher volt egy gazdaságilag teljesen tönkrement országnak, annál is inkább, mivel ez a menekült tömeg, ez nem igazán volt heterogén, nagyon erősen felülreprezentált volt a tömegben az állami alkalmazottak, a tisztviselők, az értelmiségiek száma, tehát bírók, ügyészek, orvosok, tanárok, tanítók, egész egyetemek, Pozsony és Kolozsvár Egyeteme jöttek át Magyarországra. Ami nagyon jó volt a magyar, Csonka magyar területnek, nevezetesen, hogy az értelmiség aránya az majdnem megduplázódott ennek következtében az 1920-as évek elején, az rettentő nagy csapás volt a határon túlmaradt területeknek, hiszen jó részt értelmiség nélkül maradtak. Tehát én a fő kapcsolódási pontot itt látom, annál is inkább, mert van hasonló példa, ugye Sátoralja Újhely esete, de az messze nem ilyen súlyú, mint Komáromé, hiszen Sátoralja Újhelynél tulajdonképp csak a vasútállomás maradt szlovák részen, maga a település, a vasútállomás meg egy-két ház, maga a település az Magyarországon maradt. Tehát nem volt az a fajta megosztottság, mint a korábbi Újszőny és Komárom esetében. És hát Lendvát lehetne még ilyen példaként hozni, más hasonló nincsen, hiszen a többi település, mint már utalt rá Szarka László, nagyon picike volt.
Még ha a sikertörténet kezdeti nehézségeiről pár szót szólnánk, ugye érkeznek a menekültek, érkeznek az optánsok, a kiutasítottak, hol lehet őket letelepíteni? Vállalóan jelezte, hogy a hivatali épületek nem nagyon voltak, de hol laktak ezek az emberek, és hogyan vált fokozatosan 4-5 év alatt élhető térré, élhető városi térré az új város?
Hát a 1910-es népszámlási adatokhoz képest 1920-ban már 2500-zal, 30-ra már plusz 1500-zal növekedett a lakosságnak a száma, és valóban ezeknek a letelepítése rendkívül nehéz volt. Hát albérletekben, ideiglenes helyeken laknak, de hol laknak? Katonai barakkokban például. Azokban a katonai barakkokban, amelyeket 1922-ben bár a Korányi Frigyes, a nemzetgyűlési képviselőnk már azt mondja, hogy na ez lakhatatlan, fel kell újítani őket. És akkor pontosan az ő közreműködésével elkezdődik egy város kiépítési folyamat lakhatóság szempontjából. Több variáció is van, hogy hol legyenek ezek a házhelyek. 4,5 millió koronát szerez a báró és a nemzetgyűlési képviselő a kormánytól lakásépítési célra Komáromba. Az a feltétel, hogy Komáromnak biztosítani kell a házhelyeket. Szönyből próbálnak vásárolni Gróf Gyülki Viktornétól, tehát innen a keletre, a Székesfehérvár vasútig teljedő területeket ő nem adja. Ahol adni akar, az nagyon drága és nem igazán megfelelő, és végül is a kincstári, katonai kincstári területeket az Igmánd és a Csillagerőd környékén vásárolják meg ott a barakoknál, és első körben 22 áprilisától júniusáig, tehát néhány hónap alatt felépítenek egy 20 lakást, lakásonként 2 szobával, és ezt követően aztán elindul maga ez a folyamat. A földreform következtében kisajátítják azokat a földeket, amelyeket nem akart eladni korábban a grófné, ott egy 500 házhelyes parcellákat alakítanak ki, akkor a város déli részén, az Igmándi erőd környékén is a 20-as évek közepén elkezdődik az építkezés, ez a kis szőny terület, ami 1920 január 1-től már Komáromhoz tartozik, mellette lévő Barca telep épül ki, illetve a 30-as évek elején pedig a Vitéz telep, ami a Huszár laktanyától nyugatra lévő terület. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy 30-ra a lakhatóság az úgy nagy részt megoldódik, ezzel együtt még 38-ban laknak a barakkokban, néhány barakban, akik nagyon-nagyon nem akarnak onnan a rossz körülmények közül sem kitelepülni, és akkor ezzel együtt pedig az adminisztrációs, tehát a középületek, a városháza, a rendőrség, a bíróság, ezek mind felépülnek.
A két király, Kocs IV. Károly két visszatérési kísérlete után a kormányzó presztízse, pozíciója megerősödik, és elkezdődik az a Horthy korszak, amiről általában megint csak elég felemás képek élnek. Nem is beszélve arról, hogy ugye sokáig, 1989-ig nagyon sokszor az egész korszakot egy fasiszta korszaknak nevezték, miközben a parlament működött, miközben pártok működtek, miközben választások voltak, és miközben a királypucsok sikertelenségét követően a betleni korszak, Betlen István konszolidációs politikájának köszönhetően Magyarország népszövetségi kölcsönhöz jut, a népszövetség tagja lesz, része lesz tehát a korabeli két világháború közötti versailles-i rendszer Európájának. Hogyan látja ezt Újvári Gábor, hogy mi volt itt a döntő a betleni politikában? Mi volt az, amitől ez a konszolidáció nem csak külpolitikailag, nem csak gazdaságpolitikailag, hanem kulturálisan is ezt az országot újra fölegyenesítette?
Ennek a kulcsa az volt, hogy Betlen István egy vérbeli profi politikus volt, rettentő jó taktikai érzékkel, és már kormányprogramjában meghatározta azt 1921 áprilisában, hogy mik a legfontosabb teendők, először is a politikai konszolidáció. Ekkor még bizony véres cselekmények zajlanak Magyarországon, elsősorban szociáldemokraták ellen, baloldaliak ellen. Ez a politikai konszolidáció 1921 végén, 22 elején nagyjából létrejön, egyrészt avval, hogy 21 végén Peyer Károllyal, a szociáldemokraták akkori egyik vezetőjével megkötik a paktumnak nevezett, valójában ez egy nagyon észszerű megegyezés volt a kormány és a szociáldemokraták között. Ennek segítségével a szociáldemokraták először a magyar történelembe bekerülhetnek majd 22-től a magyar parlamentbe, és 44-ig, amikor Európában már nincs sehol szociáldemokrata párt, a tagjai maradhatnak a Magyarország gyűlésnek. A másik lépése ennek pedig 22. februárjában az Egységes Pártnak, aminek egy nagyon hosszú neve volt, már a korban is Egységes Pártnak nevezték, a létrehozása volt, ami tulajdonképp lezárja ezt a politikai konszolidációt. Ezt kéz a kézben követte Betlen elképzelései szerint a gazdasági és a kulturális konszolidáció. A 20-as évek elejétől a gazdasági, elsősorban az említett népszövetségi kölcsön tette lehetővé 1923-tól, és ennek révén 24-ben létrejön a Magyar Nemzeti Bank, és tulajdonképp 25-től, 26-tól egy nagyon gyors gazdasági fejlődés kezdődik Magyarországon, ami a komáromi fejlesztésekre is hatással van, hiszen komoly állami kölcsönöket kapnak, nagyon sok más magyar településhez hasonlóan. És itt jelenik meg a kulturális konszolidáció, hiszen amíg nincs pénz, addig igazán nincs sok lehetőség a kultúrában nagyot tenni. Van akkor is, hiszen Klebersberg Kuno 1922-től volt, 22 nyarától vallás- és közoktatásügyi miniszter. Első lépéseinek egyike az Országos Magyar Gyűjtemény Egyetem létrehozása volt, ha már egy múzeumi intézményben vagyunk, érdemes ezt megemlíteni. Ez egy nagyon ésszerű egyesítése volt a legnagyobb magyar közgyűjteményeknek, véleményem szerint sokkal ésszerűbb, mint ami mostanában készül. A következő lépések pedig a külföldi kollégiumok létrehozása volt, ami komoly összegeket igényelt, de azért nem olyan nagy tőkét. 1924-ben Bécsben, Berlinben, majd 1927-ben Collegium Hungaricumot alapítanak Rómában is, és itt társult a legnagyobb befektetést igénylő program. 1926-tól megindul a népiskolai építés, aminek következtében 50 millió pengő támogatással 1930-ig, hát gondolják meg, hogy mennyi ez az 50 millió pengő. Ha a 30-as években ugye arról énekeltek, hogy havi 200 fixel az ember könnyen viccel, tehát ez egy óriási összeg volt, sorra rendre jönnek létre az iskolák, de hát hozzáteszem, hogy már ezt megelőzően is ugye Komáromban 1925-ben éppen Klebersbergről nevezik el a leányiskolát, az elemi iskolát, és hát 28-ban nyitják meg, ha jól tudom, már korábban is működik, de ekkor avatják fel a polgári iskolának a épülettömbjét is, hiszen Klebersbergnek az is szándéka volt, hogy minden olyan településen, ahol 5000 fő fölötti a lakosság, legyen egy polgári iskola, ami ekkor már középfokú iskolának számít.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Komárom városának kettészakításáról hallhattak egy összeállítást. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa augusztus 5-én részt vesz a Havas Boldogasszony ünnepén a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ferenc pápa előszót írt a nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című könyvhöz. Jóváhagyták a pápa ima világhálójának új statútumát. Ferenc pápa fogadta Antonii orosz ortodox metropolitát.
A pápa augusztus 5-én részt vesz a Havas Boldogasszony ünnepén a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Ferenc pápa jelen lesz a 5:30 kezdődő vesperáson, amelyen megemlékeznek a Liberius pápa által alapított bazilika felszentelésének évfordulójáról, illetve Havas Boldogasszony ünnepéről. Virágszirmok hullatásával felidézik a 358-ban történt csodás hóesést is. Augusztus 5-én hétfőn Ferenc pápa fölkeresi a Santa Maria Maggiore Bazilikát, ahová az elmúlt évek alatt több mint 100-szor elment, hogy imádkozzék és lerója tiszteletét a Salus Populi Romani Mária ikon előtt. Ezúttal vesperáson vesz részt a bazilika felszentelésének évfordulóján, illetve Havas Boldogasszony ünnepe alkalmából. A szertartás délután 5:30 kezdődik, melyet a bazilika koadjutor főpapja Rolandas Makricskas litván érsek vezet. Ez alkalommal a nap során másodszor felidézik a csodás római hóesést is. Délelőtt 10 órakor Stanisław Rilko bíboros, a bazilika főpapja vezeti a csodát felidéző eseményt. Este 7 órakor pedig Emilio Nappa érsek, a pápai missziós művek elnöke mutat be szentmisét, melyen lezárulnak az ünnepségek. 3 napos lelki előkészület esemény sorozat előzi meg az ünnepet, augusztus 2-án, 3-án és 4-én. Pénteken és szombaton este 6 órai kezdettel szentmisével hangolódnak a bazilika búcsúnapjára. A főcelebráns Giovanni Cesare Pagazzi, a kultúra és nevelés dikasztérium titkára, másnap pedig Nunzio Galantino püspök, az apostoli szék vagyonkezelőjének nyugalmazott elnöke lesz. Végül augusztus 4-én szombaton a vesperás után 6 órakor Piero Marini érsek, a bazilika tiszteletbeli kanonokja mutat be szentmisét.
Ferenc pápa előszót írt a nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című könyvhöz. 2 bíboros és 3 teológus nő a szerzője a Nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című kötetnek. A pápa előszavában hangsúlyozza. Hallgassátok meg a nőket, akiket gyakran figyelmen kívül hagynak és alulértékelnek. Nők, felszentelt szolgálat, szinodalitás, a visszaélések tragédiája. Mindezek az egyházilag kényes témák jelen vannak Ferenc pápa előszavában, amelyet a Nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című új könyvhöz írt. A kötet 3 teológus nő és 2 bíboros közös munkája. A teológusok Linda Poser szalézi nővér, a római Axilium Krisztológia és Mariológia professzora, aki a bevezetőt is írta, Joe B. Wells, az anglikán egyház püspöke és az anglikán közösség főtitkára, valamint Giulia di Berardino, az Ordo Virginum felszentelt tagja a Veronai Egyházmegyéből, liturgia szakértő, tanár, spirituális kurzusok és lelki gyakorlatok szervezője. Mellettük találjuk Jean-Claude Hollerich bíborost, luxemburgi érseket és szinódusi főrelátort, valamint Sean Patrick O'Malley bíborost, a kiskorúak védelméért létrehozott pápai bizottság elnökét. A könyv irodalmi párbeszéd a szerzők között, amely a pápa és a bíborosi tanács között egy nevezetes február 5-i találkozón folytatott valódi vitán alapul. A pápa akkor először hívott meg három női teológust, hogy vegyenek részt a megbeszélésen, és kínálják fel meglátásaikat és provokációikat, ahogy Ferenc pápa nevezi, a nők egyházi szerepe témájában. A július 9-én megjelent új könyv Linda Poser nővér és más szerzők korábbi munkáját követi, amelynek címe Az egyház demaszkulinizálása. Ezt a kifejezést először Ferenc pápa használta a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak tartott audiencián. Az Osservatore Romano vatikáni napilap által pénteken teljes egészében közzétett előszavában Ferenc pápa reflektál a témára, kiindulva a pápaságának egyik kulcsfontosságú tételéből. A valóság fontosabb, mint az eszmék. Megelégedését fejezi ki amiatt, hogy ez az elv vezérli Poser nővér programját, amelyet a bíborosi tanács számára készített a nők az egyházban témával kapcsolatban, különös tekintettel az egyházi közösségen belüli szolgálatok fontos és kényes témájára. A pápa hangsúlyozza, hogy a visszaélési válság rávilágított arra, hogy szembe kell nézni a klerikalizmussal, amely nem csak a felszentelt papokat érinti, hanem az egyházon belüli hatalommal való visszaélés tágabb kérdését is jelenti, amely a világi híveket és a nőket is érinti. A nők örömének és szenvedésének meghallgatása minden bizonnyal egy módja annak, hogy megnyíljunk a valóságnak, írja Ferenc pápa. Ítélet és előítéletek nélkül hallgatva őket, ráébredünk, hogy sok helyen és számos helyzetben éppen azért szenvednek, mert nem ismerik el őket azért, amilyenek és amit csinálnak, és azt sem, amit megtehetnének és amik lehetnének, ha volna hely és lehetőség rá. Gyakran azok a nők szenvednek a legtöbbet, akik a legközelebb állnak, akik a leginkább rendelkezésre állnak, akik a legfelkészültebbek és készek arra, hogy szolgálják Istent és országát. Ferenc pápa tehát arra hív bennünket, hogy az elképzelések helyett inkább a valóságra tekintsünk, nehogy abba a csapdába essünk, amelybe a modern korban maga az egyház is gyakran beleesett, vagyis abba a csapdába, hogy az eszmékhez való hűséget fontosabbnak tartjuk, mint figyelni a valóságra. A valóság azonban mindig jelentősebb, mint az eszme, és amikor teológiánk a világos és jól megkülönböztethető eszmék csapdájába esik, akkor elkerülhetetlenül egy prokrusztészi ággyá változik, feláldozva a valóságot vagy annak egy részét az eszme oltárán, hangsúlyozza a pápa. Prokrusztész híres rabló volt a görög mitológiában, aki áldozatait az ágyába fektette és megkínoszta. Ha áldozata nagy termetű volt és kilógott az ágyból, akkor levágott belőle, hogy éppen beleférjen. Ha alacsony volt, akkor addig nyújtotta, míg az ággyal azonos hosszúságú nem lett. Soha senki nem fért be pontosan, mivel titokban két ágya volt. A nők és a szolgálatok a Szinodális Egyházban című kötet érdeme tehát az, hogy nem a gondolatból indul ki, hanem a valóság meghallgatásából, a nők egyházi tapasztalatának bölcs értelmezéséből. A nők szerepének kérdésével a közelmúltban közzétett a szinódus közelgő októberi ülésszakára vonatkozó Instrumentum Laboris munkadokumentum is foglalkozott. A dokumentum hangsúlyozza, hogy szükség van a nők tehetségének és hivatásainak fokozottabb elismerésére, szorgalmazva a mentalitásváltást egy jobban a kapcsolatra épülő, a kölcsönösen jobban egymásra utaló és kölcsönösen vallott szemléletmód felé, amely szerint a férfiak és a nők testvérek Krisztusban, egyesülve az egyház küldetésében. A női diakonátussal kapcsolatban Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára megjegyezte, hogy a soron következő szinódusi ülésen nem fognak foglalkozni vele, mivel ez a pápa által létrehozott egyik tanulmányi csoport témája, hogy mélyebben elmerüljön a teológiai és lelkipásztori elmélkedésben bizonyos témákat illetően. Ferenc pápa a női diakonátus kérdését a szolgálati formák tágabb kontextusában a hittani dikasztériumra bízta, a szinódusi főtitkársággal együttműködve. Ez a törekvés, amint azt a tanulmányi csoportokról szóló, márciusban közzétett dokumentumban bejelentették, a szinódusi közgyűlés vágyára kíván válaszolni, hogy jobban ismerjék el és értékeljék a nők hozzájárulását, valamint növeljék a rájuk bízott lelkipásztori felelősséget az egyház élete és küldetése minden területén.
Jóváhagyták a pápa imavilághálójának új statútumát. Ferenc pápa aláírta a szabályzatgyűjteményt, amely július 1-től kezdve irányítja a Jézus Társaságára bízott alapítványt, amely ima apostolkodás néven fejlődött ki, és minden hónapban 89 országban közzéteszi a pápa videóját a Szentatya ima szándékával. A gazdasági titkárság felel a mérlegek végső jóváhagyásáért és a revizor kinevezéséért. A Vatikáni Alapítvány új statútuma megerősíti a jezsuiták által elindított és kezdettől fogva rájuk bízott kezdeményezés egyetemes dimenzióra való nyitottságát, amely a világ minden részegyházát szolgálja. A 2020-as statútumhoz képest azonban a Vatikáni Gazdasági Titkárságot jelöli meg, az előzetes költségvetés és a zárómérleg végleges jóváhagyásával, a revizor kinevezésével, mely feladatokat eddig az államtitkárság látta el. A pápa imavilághálója korábban imaapostolkodásként 1884-ben jött létre Franciaországban. Jézus szent szíve lelkiségéből kiindulva François Xavier Gautrelet jezsuita kezdeményezése alapján. Eredetileg a fiatal jezsuiták képzését szolgálta, de hamar elterjedt az egész világon, mint az egyház küldetését szolgáló imaapostolkodás. 13 millióan csatlakoztak hozzá abban az időben. 1915-ben létrejött az ifjúsági tagozata, amely ma ifjúsági eukarisztikus mozgalomként ismert. Az imaapostolkodás statútumai, melyeket 1866 és 2018 között adtak ki, egyre inkább a Szent Szék szolgálatát segítették elő azáltal, hogy követték a pápák ima szándékait, különösen 13. Leó és 11. Pius pápák kívánsága szerint. Ferenc pápa elődei nyomdokain haladva kívánta megerősíteni az alapítvány Szent Széki küldetését. Ezért 2020. december 17-i hatállyal, saját kezűleg aláírt rendelettel, kánonjogi és vatikáni jogi személyiséggel ruházta föl. Ekkor született a pápa imavilághálója, melynek működését továbbra is a jezsuitákra bízta a világegyház javára. A vatikáni alapítvány koordinálja és motiválja sok országban ezt a lelki mozgalmat, támogatja a pápa evangelizáló küldetését az imádságon keresztül a világ iránti együttérzés küldetésében. Amint azt az új statútum kiemeli, az alapítvány feladata, hogy összefogja és segítse a világ 89 országában működő kezdeményezést, amelynek hálózata több mint 22 millió katolikust fog egybe. Az egyes országok és egyházmegyék az imát apostolkodásnak fogják föl, válaszolnak a Szentatya intenciójára, amelyet minden hónapban a világegyházra bíz. Lehet ez egy adott téma, vagy személyes, közösségi ima, amelyet az egyház küldetésére végeznek, hogy így szolgálják az emberiség kihívásait. A pápa világhálójának új eszközei a Kattints és imádkozz, Click to Pray alkalmazás, és a pápa videója, amely minden hónapban közzéteszi a Szentatya ima szándékát. A videó magyar nyelven is elérhető, amelynek feliratait a Jézus Társasága magyar rendtartománya készíti el. A világháló, amint arra a statútum emlékeztet, nyitva áll minden katolikus előtt, aki szeretné felébreszteni, megújítani és megélni a missziós jelleget, amely keresztségükből fakad. Alapja Jézus szívének lelkisége, melyet az imaapostolság 2014. decemberi rekreációs okmánya fejt ki. Úton Jézussal készen az apostolkodásra címmel. Ezért a katolikusoknak felajánlja a szív útját, hogy megtalálják a Jézus szíve szerinti érzelmeket és cselekedeteket. Ez a folyamat két dimenziót foglal magába, a világért és az emberekért érzett együttérzést, valamint a szeretet közösséget Isten fia küldetésével. az első dimenzióban azok, akik imádkoznak a pápa szándékaira, melyek az emberiség és az egyház küldetésének kihívásait fejezik ki, megnyitják tekintetüket és szívüket a világ szükségletei előtt. Magukévá teszik az emberiség és az egyház örömeit és reményeit, fájdalmait és szenvedését, mely testi és lelki jó cselekedetekre sarkalja őket. Ezáltal olyan lelki utat járnak be, amelynek révén ki tudnak lépni a közöny globalizációjából, és megnyílni a világ iránti együttérzésnek. A második dimenzióban felélesztik a keresztségből fakadó missziós hivatást, amely által mindennapi életükben részt vállalhatnak abból a küldetésből, amelyet az Atya bízott fiára. Ami a világháló kormányzó szerveinek működését illeti, a statútum megerősíti, hogy az alapítvány közvetlenül a pápa fennhatósága alá tartozik, aki az államtitkárságon keresztül kormányozza azt, figyelembe véve, hogy az imaapostolkodás kezdettől fogva a Jézus társaságára volt bízva. Igazgató tanácsát egy nemzetközi igazgató vezeti, aki lehetőség szerint a Jézus társaságához tartozik, és a jezsuita generális javasolja, valamint a pápa nevezi ki 5 évre megújítható módon. A tanácsban helyet kap a vatikáni államtitkárság egy képviselője, valamint 3 tag, akiket a jezsuita főelőjáró javasol. Valamennyiüket az államtitkárság nevezi ki 5 évre, megbízatásuk megújítható. Ferenc pápa a júliusi ima szándékát a betegekért ajánlja föl. Ebben a hónapban tehát a betegek lelkipásztori gondozásáért imádkozunk. A betegek kenete nem csak azok számára szentség, akik a halál előtt állnak. Emlékezzünk arra, hogy a betegek kenete a gyógyítás, a gondoskodás egyik szentsége, amely meggyógyítja a lelket, mondja el videójában a pápa. Ha nagyon beteg vagy idős emberről van szó, akkor jó, ha megkapja a betegek kenetét. Imádkozzunk azért, hogy a betegek kenetének szentsége adja meg az Úr erejét azoknak az embereknek, akik ezt megkapják, és szeretteiknek, valamint váljon mindenki számára egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé, kéri júliusi ima szándékában Ferenc pápa.
Ferenc pápa fogadta Antonii orosz ortodox metropolitát. Antonii Volokolamszki orosz metropolita, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatok osztályának vezetője csütörtökön találkozott Ferenc pápával a Vatikánban. A pápa a számtalan békefelhívása közepette az Ukrajnában zajló háború kapcsán. Ferenc pápa csütörtök délután a Vatikánban fogadta Antonii orosz ortodox Volokolamszki metropolitát, közölte a Szentszék sajtóirodája. Ez volt Antonii metropolita, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatok osztálya vezetőjének 2. látogatása a Vatikánban, a 2022. augusztus 5-i látogatása után, amelyre a pápa és a moszkvai pátriárkátus közötti ökumenikus kapcsolatok részeként került sor. Az a találkozó Ferenc pápa és Kirill moszkvai orosz ortodox pátriárka 2022. március 16-i videokonferenciáját követte, amely alkalmával a pápa minden keresztényt és keresztény pásztort arra hívott, hogy munkálkodjanak a békéért. Ferenc pápa és Antonii metropolita is részt vett a világ és a hagyományos vallások vezetőinek 7. kongresszusán 2022. szeptemberében Kazahsztánban. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Bittei Lajos, a tűzmadár. Az egyik szárnyam égbe szánt, a másik vízszínét súrolja. Sebes röptű láng vagyok én, aki rég egy vulkán roppant kráterén kitörve megszökött. Nyomomban ott izzik a fény a sötétség fölött. Vörös ég az ablak kunyhón és palotán, olvat pörkök maradnak az üveghegy falán. Rettek tőlem a gyáva, csak a bátor csodál, egy tollam sugarára kigyúl a láthatár. Ha átzúgok a tengeren, fornak a hűs habok, meg nem állíthat semmi sem, fészket én nem rakok. Utamat társtalan rovom, mindegyre is tovább, el nem tévedek, otthonom a széles nagyvilág. Előlem mind kitérnek szűkölve a szelek. Egyetlen büszke ének feszíti lelkemet, hogy a határtalannal azonos egy vagyok, szabadabb, mint az angyal, fellegeknél nagyobb. Megfognál mégis, te merész, hogy szárnyamat lenyest, egy pillantásomtól elégsz, a szemed rám nevest. Porrá omolnál, mielőtt nyújthatnád ujjadat. Füsté foszlan a friss erőd egy suhintás alatt. Borulj inkább a földre, arcot homokba fúrd, míg messze száll dörögve, kit önnön lángja gyújt. Akkor állj újra lábra, ha megtört a varázs, és nem marad utána, csak egy vérző parázs.
Bittei Lajos Tűzmadár című versét Tóth Levente előadásában hallották. Bittei Lajos újságíró, költő, műfordító, Budapesten született 1920-ban. Műegyetemi tanulmányait abba hagyta és műfordítóként tevékenykedett. 1962-től az Új Ember szerkesztőségének belső munkatársa volt. Pályadíjat nyert a Nagyvilág műfordítói pályázatán. Wolfgang Buckler, Walter de la Mare, Paul Eluard, Salvatore Quasimodo verseinek fordításával. Cikkírója volt a Vigiliának is, fordításai jelentek meg a Francia költők antológiájában és a Klasszikus francia költők című műben. Fordított Jacques Prévert verseiből, Rónai Györggyel közösen fordították Teilhard de Chardin az Emberi jelenség című művét. Budapesten hunyt el 1976. szeptember 12-én.
Imája.
Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad a feladatát. Ezt a feladatot keresni kell. S te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítottad számunkra, a kor lehetőségeiben és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében, a jó akaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amelyeket tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, árasz lelkembe világosságot, hogy mindezekből fölismerjem az én feladatomat, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem. Ha akarod, a család közösségében, ha akarod, lemondva a családi élet meglétéről, ha úgy akarod, a lelked vezetésével, ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem és vezess, légy számomra az út, a világosság. Uram, te tudsz mindent, te előre látsz mindent, vezess engem a helyes úton, mutasd meg akaratodat. Adj erőt, bátorságot, hogy tántoríthatatlanul követhessem azt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!